Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 15. század humanistái a belső megújulás és az intellektuális szellemi frissítés lehetőségét keresték. Közülük az egyik legjelentősebb az 1436-ban a frankfurti Königsbergben született Johannes Müller volt, humanista nevén Regiomontanus, aki laikusként Lipcse és Bécs egyetemén bölcseletet, klasszikus nyelveket és természettudományokat tanult, és ekkor látott hozzá Ptolemaiosz csillagászati főműve az Almagest tanulmányozásához, kommentálásához. 1461-től Itáliában tartózkodott, Rómában görög tanulmányait egészítette ki, Padovában csillagászatot tanított, közben pedig sorra szerkesztette az égitestek mozgásait rögzítő táblázatait. 1468-ban Bécs érintésével Budára jött, hogy részese legyen a királyi könyvtár görög kódexei rendezésének feldolgozásának. Rövid ideig tanított a Pozsonyi Egyetemen is, néhány munkáját pedig Mátyás királynak, mint pártfogójának ajánlotta. 1471-től Nürnbergben élt, zömében saját műveit megjelentető nyomdát vezetett, csillagászati műszereket készített, kalendáriumot állított össze, és folytatta a teljes éggömb feltérképezését szolgáló kutatásait. Az antik tudományos örökség és a modern empirikus tudományok összhangjának elvét való Regiomontanus a hit és az értelem, a tudomány összhangját kereste a katolikus tanítás korszerűsítésének útján, az egyház életben pedig erkölcsi megújulást, szilárd és észszerű hierarchikus rendszert álmodott. 1475-ben egyes források szerint bár csak a kisebb egyházi rendeket vette fel, Regensburg püspökévé nyert kinevezést, és még ebben az esztendőben Rómába utazott, hogy részese legyen a naptári reform kidolgozásának, ám egy járványban, 1476 nyarán kiterjedt levelezés számos latin és görög nyelvű költeményt hagyva hátra, Nürnbergben meghalt. Az ő munkájának volt az örököse Johannes Reuchlin, humanista, jogász, filológus, filozófiai és teológiai író, a reformáció egyik szellemi előkészítője. Fiatalon Freiburg, Párizs, Bázel, Tübingen egyetemein folytatott filológiai és jogi tanulmányokat, utána pedig fejedelmi patrónusok támogatásával adta közre első munkáját, híres latin lexikonját, és így ezzel jutott el Rómába. Élete következő évtizedeiben német tartományok és fejedelmi udvarok jogászaként dolgozott, de közben is folytatta humanista írói és tudományos tevékenységét, élete utolsó éveiben pedig Ingolstadt Egyetemén volt a görög és a héber nyelv professzora. A maga korában Reuchlin volt a görög nyelv és kultúra egyik legkiválóbb ismerője, aki számos hellén szerző műveit adta közre latin fordításban. Élénken foglalkoztatták a latin stilisztika kérdései, sőt, közre adott egy latin nyelvű prédikációs mintakönyvet is. 1485-től foglalkozott a héber nyelvvel. Számos grammatikai traktátus mellett ezt igazolják a Biblia héber szövegével kapcsolatos kutatásai, vagy a Talmud és a kabbalisztikus irodalom titkait feltáró munkái. Ezekben a művekben héber eredetiből fordítva magyarázta az ószövetségi szövegeket, eljutott a Vulgáta tekintélyének megkérdőjelezéséig, és annak felismeréséig, hogy a kereszténység és annak tanítása zsidó előzmények nélkül nem érthető meg. Ezek a nézetei, és az a tény, hogy 1510 körül belekeveredett a zsidóság és irodalma körüli polémiába, oda vezetett, hogy ellenfelei inkvizíciós eljárást kezdeményeztek ellene. Ez a reformáció kibontakozása miatt félbe maradt ugyan, ám álláspontját harcosan védelmező írásai közül Augenspiegel című pamfletjét Róma 1520-ban elmarasztalta. Filológiai munkáinak és polemikus írásainak a reformáció irányába mutató természete ellenére Reuchlin végig kitartott a római egyház mellett, és 1517 után elhatárolta magát Luther mozgalmától. A humanisták két területen kerültek szembe a korabeli egyház elveivel, gyakorlatával. Ezek közül az egyik az egyház múltjának kritikus szemléletéből, és a hierarchia nagyon is világi értékekre figyelő magatartásából fakadt. Így elutasították a papságnak és főpapságnak világi fejedelmek és nagyurak módjára való viselkedését, az egyház világi hatalmát, a világi hatalom ügyeibe való beavatkozását. Mivel ez utóbbi jogcímét a hagyomány adta, számos humanista az egyház történetét vette vizsgálat alá, arra jutva, hogy a világiasság nem csak az evangéliumi szemlélettel, de a történelmi tradícióval sem támasztható alá. A jeles itáliai humanista Lorenzo da Valla kimutatta, hogy a pápák világi hatalmát igazoló nevezetes Donáció Constantini, a pápai államot Péter utódainak juttató császári adománylevél nem a római uralkodótól a 320-as évekből származik, hanem egy a Reims-i érsekségben a 9. században készült hamisítvány, amely a karoling uralkodók adományozását igyekezett visszadatálni, visszavetíteni a történelmi múltba. Ez és más hasonló felismerések a reformációt megelőző, a konciliarista nézetek miatt amúgy is felbolygatott szellemi légkörben a pápaság intézményével szembeni kritikának számítottak, és legalább humanista körökben hozzájárultak a pápa ellenes hangulat kialakulásához, a római püspök egyetemes egyházfői tekintélyének csökkenéséhez. A humanista kritikájának másik vonulata a Szentírás, fontosabban a Vulgáta tekintélyének megkérdőjelezése volt. A kor tudósai komoly jártasságra tettek szert, a latin mellett a görög és a héber filológiában is arra jutottak, hogy a hit alapjának és forrásának számító Szentírás hivatalos, jeromosféle latin szövege sok ponton hibás vagy pontatlan, ezért vissza kell térni az eredeti szövegekhez, a latin textus revíziójához. A nyomtatás révén már könnyen és tömegesen hozzáférhetővé tett népnyelvi fordításokat pedig, amelyek iránt 1500 körül már komoly igény mutatkozott, az eredeti szövegek alapos vizsgálata után kell elkészíteni. Ennek a munkának a reformációt megelőző évtizedben két élharcos alkat. Az egyik a korszak talán legismertebb humanistája, németalföldi születésű, a reformáció idején majd Luthertől elhatárolódó reformer Erasmus volt, aki 1516-ra készítette híres görög új szövetség kiadását, a másik az a Jiménez de Cisneros, spanyol bíboros, Toledo érseke, aki egy munkaközösség élén dolgozott a teljes Szentírás héber és görög szövegének 1521-re megjelenő kritikai kiadásán. A szentírási szövegek ilyen kritika alávonása két következménnyel járt. Egyrészt megkérdőjelezte a latin Vulgáta teológiai hitelét, másrészről azzal is járt, hogy a Biblia olvasásának és magyarázatának korábban az egyház privilégiumának tekintett jogosítványa kérdésessé vált. Hispániában a mórok kiűzése után Kasztília és Aragónia egyesülésével létrejött Spanyolországban csendben és különösebb feltűnés nélkül megindult az egyházi élet átfogó reformja. Mindez egyetlen főpapnak a bölcs és előrelátó Francisco Jiménez de Cisnerosnak volt köszönhető. Az 1436-ban született Jiménez egyházmegyés pap 1484-től Ferences szerzetes volt, kiváló jogász, biblikus és lelkiségi író, humanista műveltségű, ám mélyen vallásos férfiú. Pályáját gyakorló kánonjogászként kezdte, majd lelkipásztorként működött, szerzetesként pedig főleg lelkiségi témák foglalkoztatták. 1492-től Izabella királynő gyóntatója lett. Ezt követte rövidesen Toledo érsekévé, Spanyolország prímásává, királyi kancellárá és Granada kormányzójává való kinevezése, 1507-ben pedig elnyerte a bíbort. Számos politikai egyházkormányzati katonai kötelezettsége kétszeri régensége mellett Jiménez hozzáfogott a spanyol egyház belső megújításához. Mint rendje vizitátorral szerzetes élet fegyelméért az egyházon belüli anyagi és fegyelmi visszaélések megszüntetésért tett sokat, mecénásként pártolta a reneszánsz kultúrát és művészetet, és megalapította Alcalá később híres skolasztikus központtá váló egyetemét. Irodalmi működésének zömét elmélkedések és lelkiségi írások teszik ki, a középkori misztikusok fordításával és kiadásával pedig előkészítője lett a klasszikus spanyol barokk misztika kibontakozásának. Legnagyobb vállalkozása a Biblia Poliglotta Complutensis megjelentetése volt, amelynek költségeit is ő fedezte, de a szövegkritikai munkában is részt vett. Ez az 1502-ben megindult munka az Ószövetség héber és görög szövegét, a régi latin fordításokat, az Új Szövetség görög és latin szövegét, valamint héber és arám nyelvtant és szótárt tartalmazott 6 kötetben. Az Új Szövetségi rész 1514-ben, a teljes mű 1517-ben a bíboros halála évében jelent meg, forgalomba azonban a pápai jóváhagyás késlekedése miatt csak 1520-ban került. A csendes, alulról kiinduló reformoknak 1500 után Itáliában, Velencében is akadtak hívei. 1501-ben néhány jámbor laikus, velencei nemesember, bibliaolvasó, az egyházatyákat tanulmányozó, az egyház belső megújulását szolgáló kört alakított a városban. Ennek a csoportnak volt a lelke az 1479-ben született Vincenzo Pietro Quirini, humanista, diplomata, később teológus és egyházpolitikus, 1511-től kamarduli szerzetes. Teológiai bölcseleti tudását, humanista műveltségét Padova Egyetemén szerezte, az 1500-as évek elején Velence diplomáciai szolgálatában állva Burgundiában és a Német Birodalomban is megfordult. Ekkor kötelezte el magát az egyház és a vallási élet megújítása mellett. A laikus kör alapításában társakra is lehet a hasonló életutat bejáró, az élők sorából 1528-ban távozó, idővel ugyancsak kamalduli revettévé lett, idővel a boldogok sorába emelt Paolo Giustiniani állt mellette, és az a Gaspardo Contarini, aki két társát évtizedekkel túlélve komoly diplomáciai múlttal a háta mögött 1535-ben laikusként elnyerte a bíbort és Belluno püspökségét. Hármójuk reformeszméit is Contarini vitte tovább, hiszen a pápa németországi legátusaként és a tridenti zsinatot előkészítő bizottság tagjaként az 1540 körüli években fontos szerepet vitt a katolikus megújulás folyamatában. Quiriniék 1512-ben az egyház reformját sürgető emlékiratot állítottak össze. Ebben bírálták a korabeli állapotokat, javaslatokat fogalmaztak a szükséges a változtatások tárgyában. Ezek között szerepelt az egyházi törvénykönyv revíziója, az egyházfegyelem megszilárdítása, a szerzetesi élet reformja, a prédikációs gyakorlat megújítása. Javasolták a liturgia egységes szabályozását, népnyelvű bibliafordítások kiadását, szorgalmazták a keleti egyházhoz való közeledést, a missziós munkát, kiálltak az erkölcsileg megújuló pápai hatalom szuverenitása mellett. Ez a Libellus ad Leonem címet viselő memorandum az 1512-től folyó 5. vatikáni lateráni zsinat számára készült, szövegét a szerzők 1513-ban Leónak nyújtották át. A javaslatokat a pápa kedvezően fogadta, Quirini bíborosság reálását fontolgatta, amikor az 1514-ben Rómában váratlanul meghalt. 10. Leó erre félretette a javaslatokat, amelyek tartalma csak a tridenti zsinati idején kapott figyelmet. kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.